Úgy elgondolkodtam azon, hogy talán Noé napjaiban is úgy lehetett. Noé csak egy üzenetet hirdetett, és ez az üzenet az volt, hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert jön a nagy vízáradat, jön az özönvíz, jön az eső. Isten megparancsolta nekem, hogy építsem meg ezt a nagy bárkát. És prédikált, és prédikált, és az emberek talán már nevetségesnek tűnhetett az embereknek, és füttyültek arra, amit mondott. És néha úgy tűnik, mintha napjainkban is úgy lenne, hogy az emberek semmit sem adnak Isten szavaira. Azt gondolják, ugyan sok beszéd van ma is. De egy dolog biztos, elmondhatjuk, hogy Isten ezúttal hatalmas módon elküldte az ő hírnökét, az ő szavának nagyszerű megerősítésével, jelek és csodák kíséretében. És nem csak ezt látjuk, hanem azt is, hogy maga a politikusok is napjainkban mind aggódnak, mind félnek, látják, hogy mi jön rájuk. És mindannyian fel akarnak tartóztatni valamit, hogy meggátolják annak bekövetkezését. De szeretteim, nincs semmit, amit fel lehetne tartóztatni, hanem annak el kell jönnie, mert ez a vég, mert ez már küszöbön álló esemény. És e véget szeretnék felolvasni, mielőtt imádkoznánk, a Márk 13-ból, amit a mi Urunk itt mondott, a 24. verstől kezdve, tulajdonképpen az egész fejezet egy nagyon csodálatos fejezet, de itt a Márk 13. fejezetében, a 24. verstől kezdve az van írva. Hanem azokban a napokban, a nyomorúságnak ideje után a nap el fog sötétedni, és a hold elveszíti fényességét. És a csillagok lehullanak az égről, és az égbolt erői megrendülnek, vagy ingadozni fognak. És akkor meg fogják látni az embert, fiát felhőkben eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Ezt már Dániel is elmondta Dániel 7.13-ban. És akkor elküldi az ő angyalait, és az összegyűjti az ő választottjait a négy szél iránya felől, a föld végétől az ég végéig. De megtanulhatjátok a fügefa példázatából, mihelyt annak ágai dúsak lesznek, és leveleket hajtanak, erről fel fogjátok ismerni, hogy közel van a nyár. Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok bekövetkeznek, fel fogjátok ismerni erről, hogy közel van, az ajtó előtt áll. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy ez a nemzedék nem fog elmúlni, amíg mindezek a dolgok meg nem történnek. Az ég és a föld elmúlik ugyan, de az én szavaim soha nem múlnak el többé. Arról a napról és óráról azonban senkinek sincs semmi tudomása, még a mennyi angyaloknak sem, még a fiú sem, senki sem az atyán kívül. Tartsátok nyitva a szemeteket, legyetek éberek, virasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az időpont. Ahogyan az útra induló ember, amikor elhagyja a házát, felhatalmazást ad szolgáinak, és mindenkinek kijelöli a maga dolgát, a maga tennivalóját, és megparancsolja a ház őrzőnek, hogy legyen éber. Így vigyázzatok ti is tehát. Mert nem tudjátok, mikor jön el a ház ura, akár késő este, akár éjfélkor, akár kakasszóra, akár csak reggel. Nehogy, ha váratlanul jön, alvásban találjon titeket. De amit nektek mondok, azt mondom mindenkinek. Vigyázzatok, vagy virasszatok. Egészen eddig ami Urunk Jézus Krisztusunknak ezen drága és értékes szavai. Itt olvastuk, hogy mondja, az ég és a föld elmúlik, de ami Urunk szavai nem múlnak el. Azok beteljesednek. És teljes szívünkből hisszük, hogy közel kerültünk a véghez. És ezért mondja ő, tartsátok nyitva a szemeteket, legyetek éberek, őrködjetek, mert nem tudjátok, mikor jön el ez az időpont. De szeretteim, az öveinek már adott egy célzást, egy útbaigazítást, és látjuk, hogy az öveinek meg is ismertette, és sok mindent feltüntetett, amiből felismerhetjük, hogy közel van, az ajtó előtt van. Nos, már az elején is mondtam, néhányan talán azt mondhatják, ó, ez a Noé, ő olyan sokat beszélt, olyan sokat prédikált, és olyan sok évvel előre, és Isten mindezen emberei olyan sokat beszélt előre. Igen, nekik beszélniük kellett róla még Dánielnek is, és a többieknek is, Zakariásnak, Mózesnél is van erről valami megírva. Beszéltek az eljövendő időkről, és láthatjuk, hogy milyen időbe érkeztünk. És ez a felhívás nem csak az akkori tanítványoknak volt érvényes, hanem ma ránk is vonatkozik, szeretteim. Itt az van írva, de amit nektek mondok, azt mondom mindenkinek, őrködjetek, vagy legyetek éberek. És azt hiszem, szeretett testvéreim és testvérnők, olyan világosan és egyértelműen látjuk, hogy a vég közel van, nyitva kellene tartanunk a szemeinket, mert hamarosan bekövetkezik az, hogy ő magához hívja az öveit, és mi vele szeretnénk lenni. Dicsőség és hála legyen az ő nevének. Ma este is együtt akarjuk tisztelni és imádni őt. Hadd álljunk fel ezt megtenni. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük a Te kegyelmedet ezen az estén is, a Te szeretetedet és a Te hűségedet, hogy őrködtél felettünk egészen eddig az óráig, és hogy kegyelemből ajándékba adtad nekünk a Te ígédet, hogy nem csak a tanítványokhoz szóltál, hanem ma hozzánk is szólsz, a Te drága és szent ígéd által. Látjuk, Urunk, hogy minden, ami a Te szent szád mondott, beteljesedik. Ajándékozz meg bennünket éber szívvel, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel. Uram, hogy feltekinthessünk rád, hűséges Jézusom, hogy nyitott szemmel járjunk, hogy éberek legyünk, hogy imádkozóak legyünk. Mert nem tudjuk, mikor lesz, de tudjuk, hogy közel van az időpont. Magasztalva legyen a Te dicsőséges neved. Uram, légy velünk továbbra is ma este. Beszélj továbbra is hozzánk a Te drága és szent ígéd által. Köszönetet mondunk neked a szívünk mélyéből. Imádunk téged a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Frank testvér következik. Köszönjük az Úrnak azt a kiváltságot, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk és hallhassuk az Úr szavát. A szerda este már továbbítottam az üdvözleteket Norvégiából és Finnországból, és ma szeretném még egyszer megtenni. A testvérek örömmel fogadták, nem úgy van ez, mint itt, ahol évről évre hirdetve van az íge, hanem ott csak időről időre történik mégis, és ezek az emberek akkor ennek megfelelően meg vannak áldva, és belsőleg foglalkoztatja őket a hallott. Foglalkoztatja őket a hallottak. Ennél fogva csak reméljük, hogy nem prédikálunk senkit halálra, hanem az életre. Ez lenne a kívánságom. Ha aznap azt kellene hallanom Istentől, hogy valaki halálra lett prédikálva, az több, mint szomorú lenne. de mi hisszük, hogy Isten ígéje élő, és hogy mindazok, akik azt, mint vetőmagot befogadják, a szellem által megelevenednek. Igen, átmennek a halálból az életre. Amennyire én tudom, mi mindig is teljes igazságtartalommal, másodlagos gondolatok nélkül hirdettük az Isten ígéjét. De nem tudtam nem gondolni, amikor az énekesek egy olyan végrendeletről énekeltek, amit már ma el kellene intézni. A nagy amerikai evangélista jutott eszembe, aki ezt egészen szó szerint vette vagy tette az emberekkel, azt mondja, azt tanácsolom nektek, hogy kerüljetek minden veszekedést a halálotok után. És az emberek mindannyian figyelmesen hallgatták, jól ha meghallgatták, hogy kerüljenek minden veszekedést a halál után, és akkor azt mondja nekik, itt elétek beadom a receptet erre nézve, készítsetek előre végrendeletet az illetőnek, megadja a nevet, aztán majd mi ügyintézők leszünk, és a hozzátartozóknak nem marad semmi veszekedni valójuk. És amikor ezt így hallani lehet, amikor ott ülsz, hallod, látod és olvasod, elég furcsának tűnik. Mert mégis úgy van, hogy nem mi építünk birodalmat a Földön, hanem Isten építi az ő birodalmát ezen a Földön. Csak hogy az ő országa nem a világból való, hanem bennünk van. Nehezen tudtam ma este átjönni. Belülről telve vagytok várakozással Isten irányában. Itt-ott olvasgattok, és nyomokat találtok Isten kinyilatkoztatásaira, úgy az Ó, mint az Új Szövetségben is. És akkor egy nagyon mély és erős vágyakozás támad a szívetekben, hogy ne csak olvassuk, mit tett Isten, hanem megtapasztaljuk, átéljük, amit most tesz. És ha Isten meg tudja mutatni nekünk az útat, azt az útat, hogy találkozzunk vele, megtapasztaljuk őt, hogy kegyelemre bírjuk őt, hogy újra megtapasztaljuk, hogy kinyilatkoztatja magát. Akkor szeretnénk köszönetet mondani neki a Földön és a dicsőségben. És hiszem, hogy Isten képes felkelteni bennünk, kiváltani belőlünk egy mély éjséget, az ő valósága, az ő jelenléte, az ő hatalmának megnyilvánulása, és mindazután, ami ezzel együtt jár. És akkor megadja nekünk az ő szavának megerősítését is, visszaigazolását. Nagyon könnyű azt mondani, amikor megkérdez valaki, kicsoda ön egyáltalán is mit prédikál, majd röviden is, talán még talpra esetten is lehet azt mondani, azt hirdetem, amit a korai kereszténységben prédikáltok, azt hirdetem én is, és ez alapvetően igaz is. Aztán mégis felmerül belülről természetesen a kérdés, Uram, meg tudnád-e úgy erősíteni, ahogy akkoriban tetted a te szavadat, és ez mégsem Istenen fog múlni, vagy az ő ígéjén, és talán nem is mindig a prédikátorokon, hanem talán mégis mindannyiunkon múlik, akiknek nehezünkre esik Istenben bízni, akiknek nehezünkre esik hinni. És én most is megtapasztaltam a két összejövetelen, vagy a 10-ből 2 összejövetelen, hogy a prédikáció után az emberek kéretlenül előre jöttek a szükségletükkel, akármilyen is volt, milyen jellegű volt, Isten szellemétől indítatva. Semmi szükség nem volt már arra, hogy a hitet elősegítsük, és bátorítsuk az embereket, hanem a hit a prédikációból jött, a prédikáció pedig Isten igéjéből. És mivel az emberek hittek, előre jöttek, és akkor már teljes bizonyossággal lehet kézrátétellel imádkozni, mert belsőleg meg vagy győződve arról, hogy Isten szelleme munkálta ki az adott helyzetet. De ha fáradtságba kerül az embernek előbb meggyőzni magát, és másokat is arról, akkor inkább abba kellene hagyni a dolgot. De ha Isten már sokszor, Isten, ahogy már sokszor mondtuk, méltó a bízalomra, hiszen nem emberek szavaival van dolgunk, hanem Isten szavával, nem emberekkel, hanem maga Istennel. Ő az, aki beszélt hozzánk, és továbbra is beszél hozzánk. Ő az, akibe vetjük a mi bizodalmunkat, ő az, akibe a hitünket helyeztük, és pedig úgy hiszünk, ahogy a Szentírás mondja, vagy mondta, miért ne folynának tehát élő víznek folyamai? Miért ne erősíteni meg Isten az ő szavát? Vajon tart-e attól, hogy megerősítse az ő szavát? Egyáltalán nem. Isten éppen hogy arra vár, hogy megerősíthesse, és folyamatosan ezt tette. Isten ígéjében elejétől a végéig olvashatóak ezek a nyomok, és mi teljes szívünkből vágyunk arra, hogy ezt az isteni valóságában meglássuk. És egyszer megtörtént, hogy az Istentől érkező szolgálat előtt azt hiszem jött egy testvérnő egy zsebkendővel, és azt mondta, Frank testvér, imádkoznál-e a zsebkendő felett? És hirtelen jött, mintha ihletből lenne. Gondolom, azt mondtam, testvérnő, Pál apostol nem imádkozott a zsebkendő fölött, hanem letörölte vele az izzadságát. És én azt mondtam, nekem ez nem okoz gondot, hogy prédikálás közben ezt megtegyem. Majd azt mondtam, az összejövetel után vegyed a zsebkendőt, vagyis a prédikáció után. És meg vagyok győződve arról, hogy ez Isten szelleme volt. Azelőtt soha nem jutott eszembe ez a gondolat, de egyszer csak váratlanul. És ha elolvassátok az apostolok cselekedetei 19-et, Pál apostol nem imádkozott a zsebkendők felett, hanem a kötények, vagy a kötények, a zsebkendőkről volt szó, amelyeket viselt, magával hordott, és amelyekkel megtörölte az izzadságát. Én hiszem, hogy amikor az emberek hisznek, Isten visszaigazolja az ő szavát. Mindegy, hogy milyen módon Isten megerősíti az ő szavát. A bevezető ékeversekben már hallottuk, és itt különösen két verset vettem észre, tűnt fel nekem. Az egyik vers egyszer, a 24-től lett olvasva, amennyire tudom, és akkor a 27. vers útalással van vissza a 22-re és a 20. versre. És itt van ez a szó kifejezés, választottak. De a választottak érdekében, a 22. versben, ez a 20. vers volt a 22. versben, hogyha lehetséges lenne a kiválasztottakat, vagy a választottakat, akárhogy is legyen a megfogalmazás, és aztán a 27. versben. És akkor elküldje az ő angyalait, és az összegyűjti az ő választottjait a négy szél iránya felől. A föld egyik végétől az ég végéig. Alapvetően arról van szó, hogy az elhivatásunkat és a kiválasztottságunkat megerősítsük, lerögzítsük. Néha a dolgok még kissé bizonytalanok, ezért figyelmeztet bennünket az apostol, hogy szilárdítsuk meg elhivatásunkat és kiválasztottságunkat. És ha már itt tartunk, de mielőtt ezt megtesszük, csak arra akartam rámutatni, hogy amikor a dolgok itt le vannak írva, és ami Urunk megemlíti és körülírja a végidők eseményeit, elég gyakran támaszkodott az apostolokhoz hasonlóan a prófétai szavakra. Az van itt írva, hogy a nap elsötétül, és a holt elveszíti a világosságát. Ezért Kiel prófétánál el lehet olvasni, Joel prófétánál is elolvashatjuk, Ézsás prófétánál is elolvashatjuk. Mindenütt megfogalmazódtak már ezek a gondolatok. Én gyorsan kinyitottam az Ézsás 13-at, és egyszerűen csodálatos látni, hogy milyen isteni harmónia van Isten szavában. Ézsaiás 13, a 4. verstől kezdve. Halld! Valami tolongás, zajongás visszhangzik a hegyeken, mint egy nagy számú harcoló hadseregé. Halld! Királyi birodalmak lármája, összesereglett nemzetek morajlása. Isten a seregek ura szemügyre veszi a hadsereget. Távoli országokból az ég végéről jönnek az Úr és az ő haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Imé az Úr szemügyre veszi az ő hadseregét. De hiszen tudjuk, mit jelent az, amikor emberek fel vannak szólítva a mustrálásra. Ennél fogva meg van állapítva az alkalmasságuk, és aztán kiderül, hogy hová kell őket beilleszteni, bevetni. A seregek ura szemügyre veszi, megmustrálja a hadsereget. Királyságok és népek gyűlnek össze, és gyülekeznek, és messziről az ég végéről jönnek el. És az Úr elküldi az ő angyalait, hogy összegyűjtsék az ő választottjait az ég és a föld végéről, keletről és nyugatról, délről és északról. Csak hogy ez esetben az Úr szemügyre veszi a hadviselő népet, a pusztítás eszközeit, és véghez is viszi a pusztítást. Ezek távoli országból jönnek, az ég végéről jönnek majd, az Úr és az ő haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet, nem csak egy részét annak, nem csak a közel-keletet, nem csak olyan országokat, ahol mi nem élünk, vagy lakunk, mert mindig az a legkönnyebb módja annak, hogy a katasztrófát oda irányítsuk, ahol mi magunk nem vagyunk. De hadd mondjam el nektek a következőket. Az élő Isten gyülekezete, a bárány menyasszonya akkor már nem lesz itt ezen a földön. És akkor jön, aminek jönnie kell az egész föld felett, felülről fogjuk mégis megszemlélni. Itt az van írva a 6. versben tovább, jaj, veszékeljetek, mert közel van az Úr napja. Úgy jön el, mint egy viharverés a minden hatótól. Ezért minden kar ereje fogyott, lelók, és minden emberi szív csügget. levert. Döbbenetes megrázkódtatásba esnek, görcsök és vajudási fájdalmak kerítik hatalmukba őket, mint egy vajudó nő, úgy vonaglanak, egyik a másikra bámul, arcuk ízik, mint a lángoló tűz. Ha Pál apostol szavaira gondolunk, az első Tesalonika 5-ben, ahol ezt mondja, az Úr napja eljön. És amikor majd azt fogják mondani, békesség, békesség, most már nincs semmiféle veszedelem, akkor a pusztulás hamarosan utoléri őket, mint a vajudás a terhes asszonyt, és nem menekülnek meg. Nem ugyanezt mondta itt is Isten szelleme Ézsaiás prófétán keresztül, mert közzel van az Úr napja, úgy jön el, mint egy viharverés a mindenhatótól. Ezért minden kar ereje fogyottán lelóg, és minden emberi szív csükket levert. Döbbenetes megrázkódtatásba esnek, görcsök és vajudási fájdalmak kerítik hatalmukba őket, mint egy vajudó nő, úgy vonaklanak, egyik a másikra bámulva. Hiszen már ma úgy van, hogy a nagyhatalmak egymással szemben ülnek a zöld asztalnál, és az egyik szó szerint bámulja a másikat, és azt gondolja magában, főnök, én nem bízom benned, és tudom, hogy te sem bízol bennem. Másrészt mindketten félnek, és mindketten tisztában is vannak azzal, hogy minden fel fog robbanni, beleértve a tárgyaló feleket is. Az egyik bámulja a másikat, vonaglanak, és ez az állapot egyre rosszabb lesz. Efelől ne aggódjatok. Az Úr minden egyes szava be fog teljesedni, és most felnyithatnánk egyik bibliai szakaszt a másik után, és igazolhatnánk, hogy mindez milyen módon történik. A 9. vers. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, az Úr napja eljön, egy könyörtelen nap, telve mérges haraggal és ízó bosszúsággal, hogy pusztává tegye a földet, és hogy kiírtsa róla a bűnösöket, akik rajta élnek. Most pedig jön az a vers, amelyet már részben elolvastunk a Márk 13. fejezetében. Mert az ég csillagai és a közöttük lévő nagy csillagképek már nem ragyogtatják többi a világosságukat, a nap elsötétül már napkeltekor, és a hold nem ragyogtatja fel a fényességét. Igen, büntetően nyomon követek minden gonoszságot a föld kerekségén, és a gonoszokon az ő gonoszságukat. Véget vetek a kevélyek gőkjének, vagy büszkeségének, és megalázom az erőszakosok felfuvalkodottságát. Az embereket ritkábbá teszem, mint a finom aranyat, és a halandókat ritkábbá, mint az ofíri aranyércet. Ezért meg akarom remegtetni az eget, és megmozdítom a földet a helyéről a seregek urának haragja miatt, és pedig az ő lángoló tüzes haragjának napján. Sokszor beszéltünk már az Úr napjáról, arról a napról, amely égni fog, mint a kemence, amelyben a gonoszok olyanok lesznek, mint a szalma. De ezzel a bejelentéssel kapcsolatban van az a nagy ígéret, amely Isten népéhez intéződött. Mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, elküldöm hozzátok Íjést, a prófétát, hogy fordítsa vissza a gyermekek szívét az atyákhoz, és az atyák szívét a gyermekekhez. És az Úr azt mondja, nehogy eljöjjek és átokkal kellene sújtsam a földet. Isten csak akkor fogja megengedni, hogy az átok és a katasztrófa a földet érje, amikor ennek a szolgálatnak a feladata megvalósult. Amikor végre lett hajtva, és amikor Isten népe eljutott arra a szintre, ahova tartozik, hogy el lehessen ragadtatva, és akkor fog az ítélet is, akkor az ítélet fogja sújtani a földet. János szolgálata óta csak nem 2000 év telt el. A nap még nem veszített el a ragyogását, és a hold még nem változott véré. A csillagok nem estek még le az égről, Isten még nem tartott ítéletet. És ezt még a Lukács 4-ből is be tudom bizonyítani, ahol az Úr Ézsaiás prófétából felolvasott, és nem olvasott semmit az ítéletről. Nem olvasott a bosszúállás napjáról sem, hanem csak az üdvösség napjáról. És az Úr örvendetes kegyelmi esztendejéről. Isten ígéje annyira pontos azok számára, akiket Isten szelleme vezet el minden igazságra. Az összes többiek, akik maguk nincsenek átitatva az igazsággal, nem tudnak másokat sem az igazságra vezetni. A lényeg azonban az, hogy a kiválasztottak meghallják az Úr szavát ezekben a napokban. És amikor megvan írva, hogy a választottak érdekében azonban meg lesznek rövidítve azok a napok, amikor megvan írva, hogy az Úr elküldi az ő angyalait és összegyűjti az ő választottait. Mindenütt említésre került a kiválasztás, szókifejezés és fogalom. Az Ézsaiás próféta 42. fejezetéből szeretnék felolvasni nektek, hogy megtudjátok, hogy a kiválasztottak csak a kiválasztottak között lehetnek. Itt az Ézsaiás 42. fejezetének első versében ez áll. Ime az én szolgám, akihez szilárdan ragaszkodok, aki mellett kitartok, az én választottam, akiben szívem gyönyörködik, szellememmel ruháztam fel őt, hogy a jogszabályt, az igazságot szolgáltassa a nemzeteknek. Ő nem fog kiabálni, nem fog lármázni, és nem hallatja a hangját sem az utcán. És egy megtört, megroppant nátszálat nem fog letörni, és nem oltja el a füstölő mécsest. Hűségesen hirdeti az igazság szolgáltatást. Ő maga nem fog elfáradni, és nem fog összeroskadni, amíg nem szilárdítja meg a jogszabályt, az igazságot a földön. A tenger nemzetei már várják az ő tanítását. Mi is várjuk az ő útmutatásait. Az én kiválasztottam, akiben kedvem tellik, akiben gyönyörködésemet leltem. Ezzel kapcsolatosan az íge a Máté 3 és a Máté 17. fejezetéből. Itt a Máté 3-ban az utolsó versben ez áll írva, talán az utolsó két versben, a 16. versben. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, és éppen csak kijött a vízből, imé megnyílt az ég előtte, és ő, János, látta, mint az Isten szelleme galambként alászáll, és föléje jön, ő rászáll. És imé egy hang hallatszott az égből, ezt mondva, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellik, akiben tetszésemet találtam. Hasonlítsátok össze ezt a verset az Ézsaiás próféta 42. fejezetének első verséből felolvasott ígével. Hadd olvassunk ehhez a Máté evangéliumának 17. fejezetéből, amikor az Úr a három tanítványaival, valamint Mózessel és Illéssel volt a megdicsőlés hegyén. Máté evangélium a 17. fejezetének 5. verse. Miközben még mindig beszélt, hirtelen egy fényes felhő árnyékolta be őket, és egy hang megszólalt a felhőből, amely ezt mondta: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellik, akin megnyugszik az én jó tetszésem, őt hallgassátok, vagy hallgassatok ő rá. Most rátérhetnénk más íge szakaszokra is a jelenések könyvéből, de előbb hadd tekintsük meg a János evangéliumában írt szavakat, a János 13-ban, majd a János 15-ben található ígét is. A János 13, majd a János 15. fejezetét. A 13. fejezet 18. versétől az áll írva: nem minnyájatokról beszélek én, mert hiszen ismerem azoknak a jellemét, a tulajdonságait, akiket én kiválasztottam. Dicsőség Istennek! Mert hiszen én ismerem azoknak a jellemét, a tulajdonságait, akiket én kiválasztottam. Ő választott ki. Nem csak elhívott és elrendelt, hanem ki is választott. Ő ismeri a mi sajátosságainkat, de azt is tudja, hogy ő benne voltunk, és hogy most ő van mi bennünk. És engem foglalkoztatott az a gondolat, amikor Isten szólt Ábrahámhoz, amikor elhívta őt a káldeai Úrból, és kiválasztotta őt, és a barátjával tette őt. Az Ézsaiás prófétánál utalás van téve rá egy ígével. A 41. fejezetben valószínűleg, Ézsaiás 41. fejezetének 8. versében: te azonban, Izrael, az én szolgám, te Jákób, akit én kiválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak az ivadéka. Te, akit a föld végéről idehoztam, és akit a föld legtávolabbi vidékéről elhívtam, és akinek azt mondtam, én szolgám vagy te, újra ki, vagy külön választás. Jákób, Izsák, és ha úgy tetszik, az egész Izrael népe, hiszen ők valamennyien már Ábrahámban kiválasztott volt. Ábrahám Isten barátja, egy ki vagy külön választott, elhívott, egy ígérettel útnak indítva kivonult. Aztán következett Izsák és Jákób, ugyanannak az ígéretnek az örökösei, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében még mindig meg van írva. Lényegében Izrael Ábrahám kiválasztottságában már bele volt foglalva, és mind a mai napig is választott népnek neveztetik. Szeretteim, Krisztus az Isten választottja, ő benne ki lettünk választva a világ megalapítása előtt. Így van megírva az Efézus első fejezetének 5. versében. Mi már Istenben voltunk, aztán nyilvánvalóvá lettünk testben, majd Isten leszállt hozzánk, és testé lett, szolgai alakot öltött Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, hogy Isten fiaivá és lányaivá tehessen minket. Ő, aki választott, ahogy olvastuk mi, aki választotta. Mi pedig, aki választottak. Ő, aki választott, mi, aki választottak. Ő az első szülött, mi az első szülöttek. És itt megvan írva a 18. versben, mert hiszen ismerem azoknak a jellemét, a tulajdonságait, akiket én kiválasztottam. Aztán a 18. verstől, igen, ez volt a 18. vers, nem mindnyájatokról beszélek, mert hiszen ismerem azoknak a jellemét, a tulajdonságait, akiket én kiválasztottam. És aztán az áll írva, hanem az írás szavának be kell teljesednie. És most a 20. vers. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki tehát akkor, amikor én elküldök valakit, befogadja azt, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Remélem, hogy nincs itt senki, aki egy életen át félreérthet minket, mert nincs semmi gonoszság a szívünkben. De egy isteni üzenetet csak az hirdethet, aki el lett hívva erre nézve, aki meg lett bízva, aki el lett küldve. És ha van valami, ami Branham testvér tanúságtételében lenyűgöz engem, ami megszólít, ami megérint, akkor az az egy mondat az, ami a legtöbbet mond nekem. Ahogyan János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszel te is elküldve egy üzenettel Krisztus második eljövetele előtt elküldve. És az Úr szava, ha én elküldök valakit, és ha ez be lesz fogadva, akkor én vagyok az, akit befogadnak. Sőt, itt még azt is mondja, bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek. Ezzel pedig azt akarta hangsúlyozni, aki tehát akkor, amikor én elküldök valakit, befogadja azt, az engem fogad be. Aki pedig befogad engem, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Amikor Isten valamilyen üzenetet akar közvetíteni, valamit tenni akar a földön, akkor elküldi az ő szolgáit, az ő hírnökeit, az ő prófétáit, az ő apostolait, bárki legyen is az, akit el akar küldeni. És amikor Mózes el lett hívva, ezt mondta az Úrnak. Mózes ezt mondta az Úrnak, Uram, nem fognak rám hallgatni rám. Mit mondjak nekik? Ki küldöttel engem? Mondd meg nekem, mi a neved, hogy elmondjam nekik. Ki szólt hozzám? Ki bízott meg? Ki küldöttel engem, Uram? Mondd meg, Uram, a nevedet. És az Úr azt mondja, mondd meg nekik, hogy az én vagyok, az küldött el téged. Ő Istennek egy küldötte volt. És ezekben a napokban egy isteni küldetéssel van dolgunk. Egy olyan küldetéssel, amely túlmutat a mindennapokon, túlmutat a megszokotton, mert az idő, amelyben élünk, nem hasonlítható össze az elmúlt 2000 évvel. Ez egy különleges idő, egy profitikus idő, egy olyan időszak, amelyben Isten újból munkálkodik a Földön, és beteljesíti az általa adott ígéreteket. Miért ne tehetne tehát valami rendkívüli dolgot? Én még több rendkívüli dolgot várok Isten részéről. Miért is ne? Ha van egy ellenérvetek, felhozhatjátok, előterjeszthetitek, de kérlek, ne mondjátok ki hangosan, mert itt nem akarunk hitetlenséget hallani, hanem hittételt. Minden lehetséges annak, aki hisz, és az Úr azt mondja, ma is azt mondja hozzánk, a világ egy darabig nem fog látni engem, de ti látni fogtok engem, mert én kinyilatkoztatom magam nektek. A János evangéliumának 15. fejezetében olvassuk ezeket a csodálatos, drága szavakat a 16. versben. Nem ti vagytok azok, akik kiválasztottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és elrendeltelek, kijelöltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök egy maradandó gyümölcs legyen, hogy az Atya megadja nektek mindazt, amit az én nevemben kértek tőle. Ez az én parancsolatom hozzátok intézve, hogy szeressétek egymást. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És nem csak kiválasztott, hanem egy nagyon konkrét célra választott ki. Hogy elmenjetek, nem kiválasztva, hanem kijelölve, elrendelve. Hadd olvassam fel újra a verset. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak, és elrendeltelek, vagy kijelöltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És hogy a ti gyümölcsötök egy maradandó gyümölcs legyen. Nos, ez a mi feladatunk. És meg kell legyen téve, és teljesítenünk is kell. Amikor kiválasztottságról beszélünk, annak vannak bizonyos megkülönböztető jelei, jellemzői. Annak fel kell tüntetnie az isteni gyümölcsöket, és azt hiszem mindannyian belefáradtunk már abba, hogy bizonyos dolgokról vitatkozzunk, amik prédikálva lettek. Mi látni akarjuk az isteni magvetés gyümölcsét. Szeretnénk együtt látni, átélni, hogy Isten mindannyiunkban elérje az ő fennhatóságát. De ott, ahol még mindig az emberi álszentség és önelégültség van, hogyan érje ott el Isten az ő fennhatóságát, az ő ígéje és az ő szelleme által. Amikor egy testvér itt a szomszédos épületben tegnap előtt azt mondta, Frank testvér, de hiszen az Úr már is eljött. Természetesen eléggé elszörnyedtem, minden más gyanítottam, és természetesen ezt határozottan, hogy nem. És azt mondtam, testvér, ebből nem vettem észre semmit, és ő tovább erősítette, mégis az Úr visszatért 1963-ban, és most itt van a Földön, mint a tökéletesített íke. Majd megkérdeztem, ezzel az Úr visszajövetelét érted? Ő azt mondja, igen, az Úr második visszajövetelét értem ez alatt. Én pedig azt mondtam, szeretett testvérem, ezt nem értheted így, mert megvan írva Isten ígéjében az apostolok cselekedete első fejezetének 11. versében, hogy ugyanaz a Jézus ugyanazon a módon fog visszajönni, ahogyan láttátok őt a mennybe felmenni. Én pedig megkérdeztem, milyen visszajöveteli módról beszélsz te? Az említett esetben láthatóan, testileg, egy felhőn felszállva ment fel a mennybe. A tanítványok szemmel tartották őt, amíg el nem tűnt a szemük elől. Ugyanez a Jézus. Ugyanígy, ugyanezen a módon fog újra eljönni. Én pedig így szóltam, szeretett testvérem, ne haragudj rám, Te Isten azért helyezett engem erre a földre, hogy kiálljak az ő ígéje mellett, és nem a magam nevében beszélek, hanem az Úr nevében. És akkor hirtelen megváltozott az egész helyzet, megváltozott a lap, és azt mondja, testvér, el kell mondanom neked, és meg kell vallanom, hogy az egész világ arra vár, hogy Isten megáldjon téged, és áldássá tegyen téged. Egy szempillantás alatt megfordult a kocka. Azt mondom nektek, hogy itt az ideje, hogy igazat adjunk Istennek és az ő ígéjének. Ha az lenne megírva, hogy az Úr illúzióként jön vissza, akkor én illúzióként várnám őt. És ha az lenne megírva, hogy a napok végén ígeként tér vissza, akkor elhinném azt, hogy ígeként fog eljönni. De ha az van megírva, hogy úgy jön vissza, ahogyan felment a mennybe, akkor azt várom, hogy ugyanaz az Úr, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel térjen vissza, és hogy az övei haza legyenek véve. És amikor az ítéletek lezajlottak, akkor amúgy is eljön újra. És ez egy olyan visszajövetel lesz, amit minden ember képtelen lesz figyelmen kívül hagyni, mert az emberek jaj veszékelni fognak a földön, amikor meglátják az Urat az ő dicsőségében alászállani. De ezzel nem akarunk most tüzetesebben foglalkozni, bennünk a megértés foglalkoztat, Istennek van egy terve, Krisztus Isten kiválasztottja. Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, akin megnyugszik az én jó tetszésem. Isten jó tetszése megnyugodott Jézus Krisztuson, a mi Urunkon. Ő megváltott minket, megkegyelmezett nekünk, így most már megigazulhatunk a benne való hitáltal, és ő beköltözhet a mi szívünkben, lakozást vehet abban. Akkor már nem te vagy az, és nem én vagyok az. Akkor már Krisztus van mi bennünk, a dicsőség reménységeként. Mi tehát a megelevenítő erő, vagy a hatalom, amely életet ad? De hiszen ez nem a te erőd, és nem az én erőm, hanem Isten ereje. Krisztus Isten kiválasztottja, akin megnyugodott Isten jó tetszése itt ezen a földön, és hogy ezt megerősítve tudjuk és hinni tudjuk, nem csak a Máté 3-ban a keresztségnél, hanem a Máté 17. fejezetében is, amikor ott a tanúk szeme láttára át lett lényegítve. Az arca úgy ragyogott, mint a nap, és mindannyian elolvashatjátok itt. És ennél az átlényegülésnél fogva is hadd mondjam el nektek, hogy olyan földi teste volt, mint nekünk is van, kivéve, hogy bűn nélküli volt, bűn nélkül fogantatott. De ez az ő földi teste az átlényegülésre lett szánva, hogy az ő feltámadása után visszaváltozzon egy isteni testbe. És pontosan ez történt. De nem csak ő vele történt ez meg, hanem velünk is meg fog történni. Ennél jobban semmit sem tudok inni a Bibliában. Az Úr visszajövetelének az ígérete, hogy a Krisztusban meghaltak, feltámadnak romolhatatlanságban, és mi, akik élünk, és megmaradtunk, egy pillanat alatt átalakulunk, és felvétetünk, és találkozunk az Úrral a levegő égben. Ebben sokkal jobban tudok hinni, mint néhány más bibliai igazságokban. Ezt nyíltan meg szeretném mondani nektek. Ez egy olyan szilárdan megalapozott ígéret, egy tudatosság a legbensőbb lényemben, a lelkemben. És tudom, hogy amikor az Úr visszajön, kegyelemből része leszek annak. Ez egy megalapozott ígéret, több mint egy ígéret. Ő azt mondja, mert én hiszem, vagy ismerem azoknak a jellemét, a tulajdonságait, akiket én kiválasztottam, és ő választott ki minket, ő benne vagy, ő rajta nyugodott meg Isten jó tetszése, és ha ő mi bennünk van, és mi ő benne vagyunk, akkor megnyugszik Isten jó tetszése rajtunk. Csak ez az egy vers itt a 18. verstől. Amennyiben a világ gyűlölt titeket, úgy emlékezzetek arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók lennétek, a világ úgy szeretne titeket, mintha hozzátartoznátok. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket a világból, éppen ezért gyűlöltiteket a világ. Emlékezzetek azokra a szavakra, amelyeket én mondtam nektek, és akkor tovább olvashatjátok. Milyen csodálatos gondolat! Ti nem ehhez a világhoz tartoztok, mert én kiválasztottalak titeket a világból. Ez egyben Isten népének az elhivatása és külön választása ebben az időben. Mindenki, úgy, mint Ábrahámmal, ugyanaz a helyzet Isten kiválasztottjaival is. Isten kiválasztotta őt, és nem hagyta ott, ahol volt. Isten kivezette őt, de nem az ismeretlenbe, hanem egy isteni ígéretet adott neki útra valóul, amelyet magával vihetett az útra. De neki ki kellett vonulnia onnan. Nehogy azt gondoljátok, hogy az isteni kiválasztás azt jelenti, hogy mindenki az ismertségi köréből csatlakozhat minden barátjához itt-ott a világi dolgokban. Az isteni kiválasztás egyúttal elhívás, elhivatás, elszakadás, különválás mindentől és beilleszkedés Isten akaratába. Az ember menetrendbe van állítva az isteni ígérettel, amely csak Isten választottjainak adott meg, és hiszünk. Ez az eredmény. És elolvashatjuk Ábrahámról és mindazokról, akiket Isten kiválasztott. Nem hiszem, hogy erről még sokat kellene mondanunk. Elolvashatnánk Pál apostolról, amikor az Úr oda kiáltotta neki a szavakat, te egy kiválasztott fegyverforgató leszel az én számomra. És akkor leírhatja a levelében, mindezeket a dolgokat a választottakért elviselem. Egy kiválasztott fegyverforgató a kiválasztottakért. Mindez isteni harmóniában összeállítva. Nem csak elhívottak, hanem kiválasztottak. Nem csak kiválasztottak, hanem kivezetett. Is, menetbe állítottak. Az ígéret a szívben, és az ígéret földje a szemünk előtt. Ez jelenti a kiválasztás a gyakorlatban. Nem csak a szó kifejezés egy elméleti feltételezésben. Bárki mondhatja, hogy kiválasztott vagyok, és akkor ott marad, ahol van. de egy ilyen kiválasztottságot mindannyian mellőzhetünk. Szeretteim, hadd vegyük át hittel Isten kezéből, és tartsuk szem előtt azt, hogy megvilágosodjon előttünk, mi tartozik az isteni elhivatáshoz, vagy kiválasztáshoz, elkülönülés, kivezetés, hinni abban az ígéretben, amit Isten adott, engedelmesen járni az úton Istennel, amíg bejuthatunk az ígéret földjére. A mi Istenünk hűséges. Ő az, aki megadta az ígéretet, és ő be is fogja teljesíteni azt. Hadd szilárdítsuk meg mindannyian a mi elhivatottságunkat és a kiválasztottságunkat. Adjunk hálát Istenünknek akár hangosan, akár csendben, hogy Krisztusban kiválasztott minket. Elhívott, elkülönített, ígéretekkel megajándékozott, megbocsájtott, megigazított, megszentelt, és már célba is juttatott minket az ő szemében. Legyen, hogy mindezt megvalósítsa te benned, én bennem, és Isten egész népében. A mi Istenünk, a mindenható Isten, és ő van a mennyben és a földön is. Amit ő elhatározott magának, azt meg is fogja valósítani. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, meghajtjuk fejünket, és kérünk téged, egy alázatos szívet, szellemet kérünk tőled, egy alázatos szívet, tekintetünket a por felé fordítjuk, amelyből vétettünk, származunk, és amelybe testünk visszatérne, ha még késlekedsz a te eljöveteleddel. A mi lelkünk feltekinte hozzád. Szellemében felemelkedik és felszárnyal, hogy megköszönje neked és imádjon téged. Hűséges Istenem, te erre az időre elrendelted az íge magvetését. Az ígéret és a tanítás szavait intézted hozzánk. A kinyilatkoztatás szavaival ajándékoztál meg minket. Ez egy vetés, mert a te ígét a vető mag. Hűséges Istenünk, hadd vegyük ezt a szívünkre, és vessünk, és ragadj ki belőlünk mindent, ami nem a te ígédből és a te szellemedből való. Hűséges Istenem, legyen, hogy minden elhallgasson bennünk. Legyen, hogy minden ki legyen téve belőlünk. Nekünk jogunk van meghallani a te tiszta és igaz szavadat, befogadni, hogy aztán te a te szellemed által életre keltsd bennünk, hűséges Uram, a te néped összegyűlt a te színed előtt. Mit mondjunk neked? Te látsz minket, és te kiválasztottál minket, külön választottál, elhívtál. Mi a tieid vagyunk. Te megajándékoztál bennünket a legnagyobb ígéretekkel, ahogyan Ábrahámnak, úgy az ő magvának is. Urunk, köszönjük neked, és kérünk téged, hogy ajándékozz nekünk valami rendkívüli dolgot, és ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy teljesen és maradéktalanul bizonytalanul befogadjuk bennünk a te ígédet, mert addig nem tudsz semmit sem tenni, amíg a te ígéd nincs bennünk, hogy megerősíthesd azt rajtunk keresztül. Hűséges Uram, a te eljövetelet közzel van, és az Úr napja az ajtó előtt áll. Minden esemény erre mutat. Te elvégeztél egy hatalmas szolgálatot. Áldást adtál, a te szavadat adtad, elhívtál, kinyilatkoztattad magad ezekben a napokban. Hűséges Uram, itt vagyunk. Tégy valamit az életünkben, a mi köreinkben, ami isteni nyomokat hagy maga után, amelyek méltóak a te beavatkozásodra, a te jelenlétedre, a te hatalmadra, a te szavadra, a te véredre és a te szellemedre. Urunk, köszönjük neked ezt, és dicsőítjük a te nevedet. Te jelen vagy, te betöltöd most ezt a helyiséget szent tisztelet tudattal, amely rendelkezésére kell álljon a te népednek, mielőtt kinyilatkoztathatnád magadat. Uram, köszönöm neked, és imádlak téged, mert itt vagy. Fogadd el a köszönetet, fogadd el a hálát a te kinyilatkoztatott szavadért. Köszönöm a te beszédedet, köszönöm mindazokat, akiket kiválasztottál, elhívtál, és kegyelemben részesítettél. Hűséges Istenem, mi látni fogjuk a te szavad és a te ígéreteit, beteljesedését kegyelemből. Uram, te elrendeltél bennünket arra, hogy gyümölcsöt teremjünk, a te gyümölcsödet, a szellem gyümölcsét. És imádkozom, hogy ahogyan a Szent Szellem eljött te rád a te bemerítésed után, úgy hadd jöjjön el a Szent Szellem mindannyiunkra. Szeretett Uram, ugyanúgy, ahogyan a menny megnyílt, te hiszen már megnyílt, magasztalva legyen a te neved. Hűséges Uram, sóvárogva vágyunk arra, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel. Mert csak azután hangzott fel a hang, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködésemet leltem, találtam. Hűséges Uram, hadd legyünk megigazulva, újjászületve, megújulva és betelve Szent Szellemmel. Ó Istenem, végezd el bennünk azt a munkát, amely előtt tehát megállja a helyét, Uram, ne hagyd, hogy magunktól függjünk. Hűséges Istenem, éppen eleget próbálkoztunk, kudarcot vallottunk, és ezt megvalljuk. Most átadjuk magunkat te neked. Védj magadhoz minket, mint Ábrahám, úgy mi is tudomásul vettük a te ígéreted szavát, hittünk annak, és kivonultunk. Uram, most várjuk, hogy beteljesítsd a te ígéreteidet. Hadd lássuk meg hitáltal azt, amit ígéretben adtál. Uram, imádkozom önmagamért, mindazokért, akik a családomhoz tartoznak, minden rokonomért és ismerősömért, mindazokért, akikkel valaha is kapcsolatba kerültem az életem során, akikkel beszéltem, akikkel valahogyan együtt voltam. Hűséges Istenem, imádkozom mindazokért, akik itt vannak, és mindazokért, akik nincsenek itt. Hűséges Istenem, tölts be minket a te isteni szereteteddel, amely olyan erős, hogy közben járhassunk másokért is. Hűséges Uram, vegyél el minden kemény szívűséget, minden szeretetlenséget, minden hitetlenséget és minden kétséget. Ó, szeretett Uram, Te feltámadtál, és Te élsz. Üdvözítem, erősítsd meg Te magad, a Te szavadat, minden szívben és életben, neved dicsőségére. Halleluja. Amen.